Kedves gyülekezet, Jeremiás könyvének 8. részéből a 4. verszakkal kezdődő szakaszt fogom olvasni, amely a 7. verszakkal fejeződik be. Ez a mára kijelölt szakasz, reménység vasárnapja van ma, és ennek jegyében fogunk ma gondolkodni. Hallgassátok meg tehát Jeremiás könyvének 8. részéből a 4. verszakkal kezdődő szakaszt, amely így szól. Ezt is mondja nektek, így szól az Úr, úgy esnek el, hogy fel nem kelhetnek. Ha elfordulnak, nem fordulhatnak vissza. Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem népe örök elfordulással? A családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek, senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván, mit cselekedtem. Mindnyájan az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a kerlice, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla. Nem olyan régen foglalkozott a gyülekezet Jeremiás könyvével, de azért, hogy visszatudjunk zökkenni az ő korába, egy-két gondolatot hagy mondjak el erről a prófétáról. Maga a neve azt jelenti, vagy így lehetne fordítani, hogy Isten felmagasztalt, vagy Isten felmagasztal. Ő egy papi családból származó próféta, és nyilván az ő szülei, amikor kisgyermek volt és körülmetélték, akkor így ajánlották őt az Úr kezébe, vagy így próbálták meghatározni az ő életét, az ő, amikor nevet adtak neki, hogy Isten legyen a legfontosabb az ő életébe, és ő lesz az, aki majd fölemeli ezt a kisgyermeket, vagy Jeremiás lesz az, aki felmagasztalja az Urat az ő életével. Többen vagyunk itt, akiknek gyermekei vannak, és nyilván mindannyian tudjuk, hogy amikor megszületnek gyermekeink, vagy megszületik gyermekünk, akkor sok mindent elképzelünk vele kapcsolatban. Végig gondoljuk azt, hogy milyen pályát szeretnénk neki, sőt, van, aki már az anyaméhben lévő gyermekével is zenét hallgattat, és különféle irányzatok vannak, amelyek segítik, vagy megpróbálják meggyőzni az anyukákat, hogy hogyan lehet már az anyaméhben befolyásolni azt, hogy milyen legyen egy gyermeknek az útja. És ezek aztán vagy bejönnek, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, vagy pedig más irányt vesz a gyermeknek az élete, de mindenképpen fontos az, hogy mi szülőként, felnőttként milyen példával járunk elől a gyermekünk előtt, és hogyan próbáljuk egyengetni az ő életét. Hát Jeremiás próféta valószínűleg jó mintát kapott otthonról, mert nagyon érdekes és nehéz az ő élete. Semmi másról nem szólt az ő élete, mint arról, hogy Isten felmagasztalt legyen ott, ahol ő jár. Egy nagyon érdekes látomás az, ami elhívja őt egészen fiatalon az Úr szolgálatába. Egy olyan politikai helyzetben lesz ő az Úr prófétája, amikor a földi trónon nincs király, vagy legalábbis különféle harcok folynak a trónért, de ő látja az örökkévalót a mennybe, megnyílik előtte a menny, és látja a mennyei királyt. Megértve azt, hogy lehet akár milyen politikai helyzet a földön, a mennyei király ül és trónol, rendben van, mozdíthatatlanul, és neki akármilyen helyzet van, akármilyen politikai körülmények vannak, neki ezt a királyt kell követni. Nem volt mindig az ő élete viharmentes, sőt, ha újból kezdeném ezt a mondatot, akkor az egész élete viharos volt, és volt egy rövid szakasz, amikor viharmentes volt az ő élete. Ugye Anatótból származik ő, de nem fogadták el az ő szolgálatát, sőt, menekülnie kellett innen, és így menekült át Jeruzsálembe, Jósiás király udvarába, és addig volt harmonikus vagy nyugodalmas az ő élete, amíg Jósiás élt és nem halt meg, onnantól kezdve állandó vereség és tömlöc és mindenféle baj volt az ő osztály része. De akárhányan voltak ellene, akárhányan hirdettek más, mint ő, ő szüntelenül azt a királyt, azt az urat, azt az Istent követte és hirdette, akit egészen fiatalon látott a trónon. Az ő élete, az ő szolgálata kiszámítható volt. Az ő neve hordozta azt, amit az ő szülei elgondoltak vele kapcsolatban. Legyen felmagasztalva az Úr neve. Sok mindenről beszélgettünk most a fiatalokkal, majd be fognak róla számolni. De az egyik kérdésünk, amiről ott tárgyaltunk, éppen ide kívánkozik, hogy vajon a mi hitvallásunkat, a mi szolgálatunkat, a mi döntésünket abban, hogy hol próbáljuk az Urat szolgálni, mik azok a meghatározó dolgok, amelyek befolyásolják. Az, hogy máshol esetleg többen vannak, az, hogy esetleg máshol érdekesebb, izgalmasabb dolgok történnek, vagy valami egészen más befolyásolja. Nagyon izgalmas nekem ez a próféta, hiszen legtöbbször egyedül maradt. Legtöbbször egyedül kellett képviselnie valamit, ami nem volt könnyű. Az egész környezet, amelyben élt, mindig úgy politizált és úgy hirdette az igét, ahogyan a regnáló hatalom ezt elvárta tőle. És nehéz egy ilyen helyzetben álhatatosnak maradni, nehéz egy ilyen helyzetben a tiszta üzenetet megfogalmazni, nehéz egy ilyen helyzetben szembe menni azzal a vonallal, amely megpróbálja meghatározni mind a kulturális, mind a politikai életet, mind az oktatási életet, és nehéz egy olyan igazságot képviselni, ami látszólag saját igazság, látszólag túl szőrszál hasogató. Itt megállnék egy pillanatra, nem olyan régen idéztük fel éppen édesanyám nekrológiát, aki édesapámról tartott egy ilyen megemlékező beszédet, már ő sincs az élők sorában, de ő mondta el, hogy amikor édesapám megtért és elment abba az evangélikus közösségbe, ahova ők oda jártak, akkor nem értették az ő megtérését, és kapott 4 napjára egy marok szőrszálat és néhány borotvát, hogy legyen a szőrszálakat hasogatni, mivel, mert hogy szőrszál hasogatónak gondolták őt azzal, hogy mindig valami olyanról beszélt, ami az ő számukra nem volt érthető. Később jöttek rá, hogy ez nem szőrszálhasogatás, hanem az igéhez való hűség, ami bizony nem minden helyzetben szimpatikus, vagy nem minden helyzetben olyan, amit örömmel és szívesen hallunk. Nem minden helyzetben olyan, amit boldogan követünk, azaz nem minden helyzetben vállaljuk örömmel, hogy mi Istenhez tartozunk, és ha ezt végig gondoljuk, akkor kegyelmesebbek leszünk azokhoz, akiknek Jeremiás proféciál, akiknek Jeremiás profétál. Isten valamit nem ért. Az szól ebből a pár sorból. Ha előfordulna az, hogy valaki elbotlik, ha előfordulna az, hogy valaki átgondolja a döntését, ha előfordulna az, hogy hátat fordít Istennek, nem fordulhat vissza? Miért nem akar visszafordulni? Nem érti Isten. Nekünk, akik a Szentírás olvasói vagyunk, és tudjuk, hogy miután mi következik, és tudjuk a végkifejletet, olyan egyszerűnek tűnik, és sok esetben nem értjük, hogy X, Y és Z az a szereplő, aki addig olyan boldogan, harmonikusan élt Istennel, miért fordul vissza? Mert ismerjük a történetet elejétől végéig, de ha az magunk életét vizsgáljuk, akkor sok helyzetben jár úgy az ember, hogy nem feltétlenül azt a döntést hozza meg, amely lelke mélyén a legjobb döntés lenne. Mert befolyásolja a környezet, mert befolyásolja sok minden, egyéni érdek, munkai előbrejutás, családnak a nyomása, és a többi, és a többi. Nem az Úr akarja, hogy ne forduljunk vissza. Ez a legfontosabb üzenete ennek a gondolatnak. Ő szeretné, ha visszafordulnánk. Persze azt se szeretné, vagy szeretné, hogy maradjak az első gondolatnál, hogyha el se fordulnánk tőle. De ha már megtörtént, ha már előfordult, ha már úgy döntöttünk, ahogy, miért ne lehetne visszafordulni? Persze vannak olyan szituációk, amikor az ember már presztízsveszteség nélkül nem tud visszafordulni. Igen, ezek előfordulnak, mert hisz addig, amivel igazoltam azt, hogy miért fordítottam hátat, semmisé válna, vagy kellemetlenné válna, be kellene ismernem, hogy az nem volt igaz. De azért a kérdés, hogy mit szól a környezet, vagy az a kérdés, hogy Isten boldog lenne, ha visszafordulnál. Amikor a remény vasárnapjáról beszélünk, nem elsősorban a mi reményünkről gondolkodunk. Ugye a reménység és a reménység tárgyköre az egyházi összefüggésekben a karácsonynak az eljövetele. Azzal kezdődik az új egyházi év, megszületik Krisztus. De vajon csak arról szól, hogy mi reménykedünk, és a mi számunkra megfogalmazott remény ajándékoztatik meg Jézus Krisztussal, vagy esetleg szólhat másról is ez a reménység, ez a remény. Én azt gondolom ennek az igének kapcsán, hogy egy egészen másfajta reménység az, amiről ma beszélnem kell. Isten reményéről. Isten reménységéről. Akármi történik, reménykedik abban, hogy felállsz, visszafordulsz. A meghozott döntéseidet komolyan veszed, reménykedik abban, hogy rátalálsz, reménykedik abban, hogy visszatérsz ő hozzá. A családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Nagyon érdekes ez a gondolat, hiszen az előbb említettem, hogy persze is veszteség nélkül nem lehet sok esetben visszatérni. Én nem hiszem, vagy sosem hittem azt, hogy aki letér az Úr útjáról, annak ez jó eső érzés. Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok abban, hogy a kezdődő másfajta élet az olyan furcsa és kellemetlen. De aztán megszokottá válik. Aztán már nem akarok visszatérni. Aztán már büszkébb vagyok annál sem, mint hogy belássam, hogy rosszul döntöttem. Többször beszéltem már arról, hogy Júdás és Péter bűnbánata között mi a különbség. Éppen ez, hogy Júdás nem bírta volna elviselni, hogy Krisztus szemébe kelljen nézni. Nem tudta volna elviselni azt, hogy belássa, hogy tévedett, rosszul döntött, mert a büszkesége nem engedte, hogy Krisztus lábai elé boruljon. Belátta ő, hogy rosszul cselekedett. Pontosan látta, hogy az ő döntése rossz volt. Pontosan látta, hogy az ő döntését másként kellett volna csinálni. Eljutott odáig, hogy elárulta az igaz vért. Elárulta az igaz embert. Miért nem akar fölállni? Miért nem akarsz visszafordulni és hozzám közelebb jönni, kérdezi az Úr. Mindig is érdekes volt nekem az az ige, említettem csütörtökön is, amikor is arról lehet olvasni, hogy egy percig, persze az örökké valóságban az egy perc, az nagyon érdekes meghatározás, hiszen nincs ott idő, és nekünk lehet, hogy az 100 évet jelent, vagy nem tudom mennyit, de hogy egy percig némaság és csend honolt a mennyben, mert az Úr figyelt és nézte, van-e a földön tisztességes ember. Itt is erről szól, figyeltem és hallgattam, vagy hallottam, és azt tapasztaltam, mondja az Úr, hogy nem igazán beszélnek. Senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, és ezt mondja, mit cselekedtem. Mindnyájan az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Az ember sok esetben elfogja a kétség, amikor döntést kellene hoznia, elfogja a félelem, szorítja a szívét, lelkét, hogy most mi lesz, mint a harcra futó ló, ahogyan itt Jeremiás fogalmaz. Most ezt meg kell oldani, érzi az ember a pezsgést, és azt, hogy most szorítja valami, és most majd meg kell oldani, és majd én fogom megoldani, ahelyett, hogy fölkelne, és az Úrra figyelne. Utólag mindig eszünkbe jut. Milyen jó lett volna ezzel kezdeni? Milyen jó lett volna azzal kezdeni, hogy az Úrra figyelek, és elcsendesedem, megkérdezem az Urat, erőt kérek a cselekedetekhez, és ez persze nem azt jelenti, hogy az égvilágon semmit nem kell tennem, malmozni otthon, és majd az Úr fog cselekedni, de milyen jó volna harmonikus viszonyba élni vele, hogy az Úr reménysége velem kapcsolatban valósággá és valóságossá váljon. Ennél szebb és költőibb kép nem nagyon található, mint ahogyan leírja azt, hogy még az Eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és a daru is megtartják, hogy mikor kell menniük, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét. Sokan azt gondolják, hogy ez csak az állati ösztön az állatoknál, hogy tudják, hogy mikor kell elvonulniuk, hazamenni, költeni egy másik földrészen. Itt mégis Isten úgy fogalmaz, hogy ezek az oktalannak tűnő állatok pontosan tudják, hogyha az Úr szólítja őket, arra figyelni kell. Mi? Miért nem tudjuk? Mi miért nem fordulunk az örökkévalóhoz minden helyzetben? Nem kívánhatok mást így advent előtt, amikor is az Úr érkezését várjuk, és azt, hogy megszülethessen a mi lelkünkben, megújíthassa a mi életünket, hogy adja az ő egész valóságát nekünk ajándékba, és reménykedhetünk abban, hogy valóságos életet élhetünk, vagy kicsik esetleg abban reménykednek, hogy jön a karácsony, és a karácsonyfa alatt lesz valami, de hagyd legyen a mi számunkra is a karácsonyfa alatt valaki, hogy a mi reménységünk egyesüljön az Úr reménységével. Legyen egy az akaratunk, hogy amikor ő eljön, hogy amikor ő megszületik, akkor bennünk is új élet születhessen. Hagy örvendezzen az Úr, amikor figyel és hallgat, amikor velünk kapcsolatban gondolkodik, amikor velünk kapcsolatban reménykedik. Amen. Énekeket énekeltük az előzetesen.